Krisztusban, szeretett testvéreim, egyáltalán nem tartom véletlennek azt, hogy az évközi 6. vasárnap éppen február 12-ére esett. Sőt, ellenkezőleg jelzést és figyelmeztetést látok benne, hiszen ma pontosan 78 éve annak, hogy 1939. február 12-én ezekben az órákban a kolozsvári Szent Mihály templomban püspökké szentelték Erdély nagyfiát, Márton Áront. Püspökké szentelésekor a legtöbben még nem éltünk. De amikor 1980. október 4-én eltemették Gyulafehérváron, akkor már mint negyedéves kispap jelen voltam a temetésen, sőt, 7 nappal, 8 nappal korábban a kertben is ott voltam, amikor a kis szeminárium és a teológia növendékei utolsó látogatást tettünk Márton Áronnál. Tagadhatatlan, hogy Márton Áron volt a 20. század Erdélyének a legnagyobb egyénisége, legnagyobb fia. És arra gondoltam, hogy ma püspökké szentelésének 78. évfordulóján kettős megemlékezéssel idézzük föl az ő emlékét, mert újra és újra szóba kell hoznunk Márton Áront, és újra beszélnünk kell Márton Áronról, mert Márton Áronnak az időszerűsége nem fog elhalványulni, nem szabad, hogy elhalványuljon, mert ő az élete, életének az üzenete örök mondani valót hordoz. Kettős megemlékezésről beszéltem. Az egyik megemlékező ez a mai elmélkedés lesz, amelyet itt most megosztok kedves testvéreimmel. Azután pedig a Szentmise után következik a második megemlékező, amikor a Deus Providebit ház előterében megnyitjuk Török Gáspár fotóművész kiállítását, amely 1980. október 4-én a temetés alkalmából készült 17 fotóból áll, gyönyörű szép alkotások, és ezzel is próbálunk tisztelegni és idézni emlékét a nagy püspöknek. És akkor most következzék, főleg a fiatalok számára, de mindannyiunk számára egy rövid életrajz. Márton Áron 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomonkoson. Elemi iskoláit szülőfalujában, aztán Csíksomjon, de Gyulafehérváron, a Mallát Gusztáv Károly gimnáziumban érettségizett 1915-ben. Nyomban az érettségi után katonának kell mennie, 3 évig katonáskodik, 18-ban a háború végén szerel le, a háború alatt 3-szor is megsebesült. 1918 és 20-ban odahaza van Csíkszentdomonkoson, keresi a helyét a világban, keresi a maga útját, nem hallja még tisztán a hívó hangot, de amikor 20-ban meghallja a hívó hangot, akkor igaz 3 hét késéssel, de már ott van Gyulafehérváron, 4 év alatt végzi el a teológiát, 1924. július 26-án szenteli pappá, Erdély akkori püspöke, gróf Gusztáv Mallát Károly püspök úr. Volt hitoktató, volt segédlelkész, több helyen is megfordult. 1932-ben kerül az egyház megye figyelmének a középpontjába, amikor Majláth püspök úr beviszi titkárának. Innen 1936-ban Kolozsvárra kerül, mint korábban, mint az egyetemnek a hitszónoka, 36-tól pedig a Szent Mihály Egyházközségnek a plébánosa. Időközben 1938. augusztusában meghalt Forbuchner Adolf, Erdély akkori püspöke, és ekkor már őt nevezi meg a székeskáptalan az egyházmegye irányítójának. És erre következik 1938. december 24-én 11. Pius pápának a karácsonyi üzenete, amelyben kinevezi Erdély püspökévé Márton Áront. És így kerül sor egy következő évben, 1939. február 12-én a püspöki szentelésre a kolozsvári Szent Mihály templomban. Amikor azt mondom, 1939, 1938 és a 40-es évek, akkor gondolom, hogy az idősebbek bele tudnak gondolni abba, hogy mi volt akkor már Európában. Ekkor már kemény szelek fújnak, Európa forong, mindenki érzi, hogy hamarosan ki fog törni az újabb háború. Hogy milyen idők voltak azok, engedjék meg, ha idézzem a kortárs költőt, aki egy döbbenetes versben fogalmazta meg azt, ami akkor a levegőben volt. Radnóti Miklós Töredék című versében írja: olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra, és míg balhitekben hit tévetek, befogták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni éltem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt, ne tánc, csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, mint a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértős mosoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átfotit úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa Ézsaiás. Ilyenkor volt akkor, amikor Márton Áron elvállalta azt, hogy a nagy kiterjedésű Erdélyi Egyházmegyének a főpásztora legyen. És még abban az évben, 1939. szeptember 1-én elszabadult a pokol, Németország megtámadta Lengyelországot és kitört a II. Világháború. És erre jött a következő év, 1940. augusztus 30-a, a II. Bécsi döntés, amikor Erdélyt ketté választották, Dél-Erdély Romániának maradt, Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz. És ennek a lett a következménye, hogy az egyházmegyét kettébe vágták. Fele Magyarországra esett, kisebb része itt maradt Romániába. És akkor Márton Áron megtette azt, amit senki nem tett volna meg, Kolozsvárra helynökséget alapított, Sándor Imrét elküldte oda helynöknek, áttelepítette a teológiát is Kolozsvárra, és a kevesebbel, a kisebbségi sorsba maradtakkal itt maradt Gyulafehérváron, és így próbálta irányítani két országba szakított egyházmegyéjét. Útlevéllel mehetett át, és egy alkalommal 1944. május 18-án, amikor szedik össze a zsidókat, akkor ő az útlevéllel Kolozsvárra érkezett ember a Szent Mihály templomban szót emelt az üldözött zsidókért, és azután pedig írásban is letette a magyar kormánynak a képviseleténél tiltakozását a zsidó testvéreink elhurcolása ellen. 1945. május 8-án véget ér a második világháború, Észak-Erdélyt újra Romániához csatolják, és egy olyan embertelen dolog történt, amit nagyon sokan nem tudnak a városiak. Erdélyi emberektől a román kormány akkor 100 000 hold földet vett el, és adott oda másoknak, ezzel földön futóvá téve nem egy jó gazdát, jó földműves embert. Óriási a kiábrándultság, sokan el akarnak menekülni, és Mártonáron ekkor is tudja a dolgát, arra kéri az embereket, ne menjenek el, itthon kell maradni, itt kell újra tervezni az életet, és azt is tudja, hogy a lelkek is romokban vannak a háború után, és romba dőlt lelkekkel nem lehet talpra állni, vagy talpra állítani senkit, ezért kezdődnek a híres népmissziók. 45, 46, 47-ben mindenütt népmissziók vannak, sokszor 2 hétig is tart egy ilyen misszió. Az ő elképzelése szerint, hogy az emberek lelkileg újjá szülessenek, talpra álljanak. 1948-ban tiltakozik az iskolák államosítása ellen. 1946-ban egy terjedelmes levélben keresi meg Róza Pétert, a miniszterelnököt, amelyben tételesen felsorolja az erdélyi magyarságnak a sérelmeit. Ezt senki nem merte rajta kívül megtenni, szembeszállni a hatalommal. És lassan ért a gyümölcs, 1949. június 21-én le is tartóztatták. 1951. július 30-án a bukaresti katonai hadbíróság életfogytiglani börtönre ítélte. Innen 1955. januáriában szabadul, de nem hajlandó visszajönni Gyulafehérvárra egészen március 24-ig, mindaddig, amíg nem adták írásban tudtára, hogy szabadulásának nincsen ára. Ha ára van, akkor nem kérem a szabadságot, mondta Márton Áron. Ekkor visszatért Gyulafehérvárra 55. március 24-én, és következnek a nagy bérmaútak 55-56, 57-nek az elejéig, amely valóságos diadalút volt a nép, ahol találkozott a vértanú püspököt, a börtönből szabadult szentet látta benne. És ezt sem bírta elviselni a román államhatalom. 1957-ben szobafogságra ítélte 10 évre. Még a teológiára sem mehetett át, mozgástere csak annyi volt, hogy a püspöki palotából bemehetett a székesegyházba. 1967. december 20-án kapta vissza személyazonossági igazolványát, amit még a börtönbe elvettek tőle. De nyomban ott folytatja, ahol korábban abba hagyta. 1968-ban már terjedelmes levélben tiltakozik a kiskapok és a kántoriskolások szekulitáti általi meghúzoltatásaik ellen. És nyilvánvaló, hogy megromlott az egészsége időközben. 1972-ben így kap segédpüspököt. Utoljára 1976-ban szentelt 22 papot. És ettől a perctől kezdve 1980-ig 5 alkalommal kéri Rómát, hogy mentse föl a főpásztori teendők alul, de Róma tudja, hogy ki Márton Áron. Szó sem lehetett róla, végül 1980. szeptemberében, alig 2 héttel a halála előtt kapta meg a fölmentést Rómából. 1980. szeptember 21-én a püspöki palota kertjében fogadott bennünket, akkori kiskapokat, 4 éves voltam, ahogy említettem. Egy-egy rózsafűzét kaptunk tőle, és egy utolsó áldást, és ezt követte szeptember 29-én, reggel 3:49-kor a halála, és október 4-én Szent Ferenc napján a temetése. Krisztusban szeretett emlékező testvéreim, e száraz számok és adatok mögött egy páratlan élet van. Egy elkötelezett, egy hűségben leírt élet. Ha Márton Áront egy szóban jellemezni kellene, akkor én a hűség szót használnám. Már elmondata így hangzott, norre kúzó laborem, nem menekülök a munkától, de így is lehet fordítani, mert a laborem szenvedést is jelent, nem menekülök a szenvedéstől, ő egyiktől sem menekült valójában. De mégis a hűséget látom én kúcs szónak. Hűség Istenhez, hűség népéhez, hűség egyházához, a Székelyföldhöz, hivatásához. És ezekért a küzdelmes évekért, ezért a páratlan hűségért nem kapott mást, mint rágalmat, verést, börtönt. Hogy mit tudtak tenni vele, nem tudjuk, mert ő erről sosem beszélt, de a börtön után se épített. Valószínű, nem egyszer berúgták a száját. Szobafogságot, megaláztatást, aztán megfigyelést, lehallgatást, és egyszer rá is lőttek. És amikor Csíki Dénes atya jelentette lent a rendőrségen, hogy a katonaság irányából rálőttek a püspök úrra, a golyó az egyik oszlopban landolt, akkor azt mondta a szolgálatos tiszt, kár, hogy nem találtuk el. A mai első olvasmányban Sirák fia mond egy döbbenetes mondatot. Azt mondja, Isten adta az embernek parancsait és törvényeit. Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Megvolt a hatalma, mert ő is szabad akarattal megáldott ember volt, arra is lett volna hatalma, esetleg áruló legyen, beadja a derekát. Azt akarták elérni, hogy szakadjunk el Rómától, legyünk romániai katolikus egyház. De ő hűséges maradt, és ezért példakép. Minden erdélyi magyar ember számára példakép. És hogy mennyire példakép, szeretnék idézni egy pici-pici írást Viski Ferenc börtönt járt református lelkész kiadta emlékiratait, és abban Márton Áronról is megemlékezik. A címe a rövid írásnak egy szabad püspök. Szabadulásunk után egyik püspökünk a következő történetet mesélte el, nem tudván mit cselekszik. A nehéz időkben, amikor már lefolytak a papok elleni perek, neki a püspöknek Bukarestbe kellett utaznia hivatalos ügyben. Magas rangú katonatisztekkel került ugyanabba az első osztályú fülkébe. Beszélgetés közben kiderült, hogy ő püspök. Nagy volt a csodálkozás és a megrökönyödés a tisztek között. Lehetetlen, lehetetlen, mondták, ez teljesen ki van zárva, már minden püspököt letartóztattak. És most fogódzanak meg, a Márton Áron féle híres körlevél református variánsban is nagy szolgálatot tehetett volna, de nem születhetett ilyen írat, nekünk szabad püspökök jutottak. Ezt mondja egy református lelkész, ki egyáltalán nem büszke az ők szabad püspökeikre. Nekik szabad püspök jutott, nekünk pedig rabpüspök adatott, akire büszkék vagyunk, akire fölnézünk, akinek az emléke szent nekünk. És mennyire odafigyeltek, mennyire ráfókuszáltak azokban az időkben, engedjenek meg még egy kicsit, egy pár adatot. 261.991-es számú dosszié, az ő lehallgatási és megfigyelési dosszié 174 kötetből összesen 54.687 lapból áll. A 209.510 számú dossziéj pedig 62 kötetből, összesen 22.393 lap. Ez összeadva azt jelenti, hogy Márton Áronról írtak a Securitate megfigyelői összesen 236 kötetet, azaz 77.080 oldalt. Ez önmagáért beszél. Ennyire féltek tőle. És Márton Áron abban az aljas világban, abban a lezűrött világban, börtön, megaláztatás, lehallgatások közepette is ember maradt. Egyik költőnk fogalmazott, ember katedrálisán ütte ki magát. Ember katedrális. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy Márton Áronnak az emléke és a példája ma mindannyiunkat megkérdez, ránk kérdez. Ő az embertelenségben ember katedrális tudott lenni, te ma hívőként és magyar emberként ki vagy? Mi vagy? És arra kérem kedves mindannyiukat, hogy amikor majd a Szentmise után átmegyünk, és hívok mindenkit, nyilván valakinek más dolga is van, de aki tud, jöjjön majd át. És megnézzük a képeket, akkor mindenki gondolkozzon el ezen. Márton Áron a maga korában, abban a lerongyolódott világban emberkatedrális tudott lenni. Én ki vagyok? Én hol tartok az építkezésben? Leraktam-e már valamikori ember voltamnak az alapjait? Próbálok-e ember lenni ebben a mai helyzetben, ebben a mai világban? Próbálok-e tanúságtevő keresztény lenni azon emberek között, akik mintha szégyelnék azt, hogy valaha is Krisztushoz tartoztak? Hát ezeken gondolkozzunk el, és ápoljuk a nagypüspöknek az emlékét, és kérjük az ő közben járó imáját a szükségeinkben, bajainkban. Amen.